Köszönjük Istenünk azt, hogy egész hétvégén a Te ígédet hallgathatjuk, és hogy formálódhatunk ezáltal. Kérünk, hogy hadd becsüljük meg ezeket a lehetőségeket, és hadd kerüljünk hozzád egyre közelebb. És kérünk, hogy most is Te legyél itt velünk. Te adjál nekem is szavakat a számomra, hogy ne a saját gondolataimat mondjam, hanem egyedül a Tieidet. Amen. No, hát Andrés ugye ezt a címet adta az alkalmainak, hogy erős keresztény jellem kialakulása, és kicsit az elméletet nézzük meg ugye a 2 Péter által, és hát nem beszéltük össze, mindesetre én most egy olyan történetet választottam ki, ami kicsit talán a gyakorlatot támasztja alá, és egy olyan példát ad nekünk, olyan példát ad elénk, ami valóban az erős keresztény jellemet jellemzi a legjobban. Egyik legérdekesebb, vagy leginkább erre utaló bibliai történet, Dániel 3, ahol a három férfi a tüzes kemencébe kerül be. És hát, hogy előzményekről ugye annyit kell tudni, hogy ez a három férfi ez Babilonba került, ők zsidók voltak, és elhurcoltattak oda, és ott a király emberei közé kerültek, és elég magas pozícióba kerültek föl szépen lassan, de csak és kizárólag Istennek köszönhetően. Tehát engedelmeskedtek neki mindig, és gyakorlatilag ennek köszönhetően kerültek ők oda, ahova kerültek. Viszont a király Nabukadnezar, aki akkoriban az egész földet gyakorlatilag uralta, és egyfajta ilyen világuralkodó volt, ő akkor arra gondolt, hogy egy bálványt felállított, és mindenkinek azt kell tisztelnie, és aki nem borul le, az a tüzes kemencébe vettetik. És hát itt olvasnám föl akkor a Dániel 3-ból ezeket a fejezeteket, részeket, és utána akkor mondanám, hogy hogyan is vehetünk példát erről a három férfiról. A Dániel 3-ból olvasnám a 13. verstől. Ekkor már bevádolták a három férfit, hogy ők nem borultak le a bálvány előtt. Ekkor Nebukadnezar haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, tuda, és mindenféle hangszer hangját leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégú így válaszolt a királynak: Ó Nabukadnezar, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezart úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abednégó miatt, hogy még az arca is eltorzult, meghagyta, hogy 7-szer jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Ezután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötőzzék meg Sadrakot, Mésakot és Abednégót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és üvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantú befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abednégót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfi dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt: Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadnezar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abednégó, szolgálja a felséges Istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésak és Abednégó a tűzből. És az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Eddig olvasnám föl. És hát így bevezető gondolatokként nagyon egyszerűen így végig mondanám azt, hogy igazából mit tudhatunk meg a királyról, mit tudhatunk meg Istenről és a három férfiről. Hát először a királyról. Hát egy hatalmát nagyon szerető zsarnok valaki volt, aki gyakorlatilag semmifajta ellentmondást nem volt képes elviselni, nem tűrt el semmilyet, és azt hiszi, és azt gondolja, hogy igazából mindent megtehet. Tehát neki mindenre van hatalma, ő a világbirodalom vezetője, rengeteg népet leigázott már is, és egész egyszerűen minden az ő kezében van. Az is nagyon látványos, ahogy az erejét pitoktatja, tehát, hogy nincs más Isten, aki ki tudna szabadítani benneteket, egyértelmű, hogy én vagyok az erősebb, és tessék leborulni az én válványom előtt. Ugyanakkor viszont azt is meg kell jegyezni, hogy változásra képes, és elismeri a hibáit, tévedését, viszont ezt nem alázattal teszi. Tehát elismeri utána, hogy valóban Isten az, aki kiszabadította ezt a három férfit onnan. Ugyanakkor viszont, ha később még tovább olvastuk volna, akkor gyakorlatilag láthatnánk, hogy ugyanazokat az eszközöket alkalmazza, mint a korábban, amikor a bálvány előtt nem borultak le az emberek, csak most már Istenre vonatkozva alkalmazza ezt. Aztán a másik, mit tudunk meg Istenről? Hát Isten ugye értelemszerűen mindenható, tehát ez talán ami legelőször eszünkbe jut róla, ebben a történetben is, és megmutatja mindenkinek a hatalmát, nem hagyja, hogy a nevét azt bárki is megcsúfolja. Még egy világbirodalomnak az uralkodóját sem hagyja. És azt is bebizonyítja, hogy ő sokkal hatalmasabb nála. Egyértelműen kiderül az is, hogy szereti az övéit, és meg is tartja őket a bajban. Hatalmasabb a királynál, és küld segítséget az övéinek a bajban, amikor bajban vannak. Aztán szintén még így gondolatébresztőként, mit tudunk meg a három barátról? Ők Istenhez tartoznak, és őt képviselik tűzön, vizen át. Egy pillanatig sem rendülnek meg a hitükben, rendíthetetlenek, viszont ez is Istennek az ajándék, és ez sem maguktól van. Az is nagyon szembetűnő, hogy egység van közöttük, és a bajban is kitartanak a hitük mellett, és egymás mellett is. Keveset beszélnek, de amit viszont mondanak, az mind-mind Istenre mutat. Kiszolgáltatják magukat teljes mértékben Istennek, ez a de ha nem tenni is című mondat, ez teljes mértékben ezt támasztja alá. Igazából akármi történik is, mi Istenben hiszünk, és nem fogunk engedni abból, hogy a hitünk csorbát szenvedjen, és kitartunk mellette. És kicsit elgondolkoztam azon, hogy hát ez egy nagyon régi történet, biztos mindenki ismeri, és sokszor olvastuk a Bibliában is, de hogy mi mai keresztények, hogy mi az, amit úgy ebből úgy megtanulhatunk, és átvehetünk, és hát mondom még egyszer ez, ahogy Andris is mondta a címet, hogy erős keresztény ellen kialakítása, hát azt hiszem, hogy ez azért elég erről szól, hogy itt egy nagyon erős keresztény jellemekkel találkozhatunk, akik olyan példát adnak nekünk, amit egész egyszerűen nekünk is meg kell próbálni követni a mindennapjainkban is. Nyilván minket nem dobnak be a tüzes kemencébe, de vannak olyan pillanatok, vannak olyan mozzanatok az életünkben, amik hasonlítanak erre az ő helyzetükre is. Négy gondolat jutott eszembe a három férfinek a magatartásáról, és ezeket szeretném így elmondani. Az első, ami nagyon szembe tűnt, és már kicsit érintettem ezt is, amikor mit tudom meg című kérdéseken végigmentem, az, hogy feltétel nélkül engedelmeskedtek Istennek. Tehát ez a de ha nem tenni is című mondat, ez nagyon sokat elárul a magatartásukról. Nem szabadnak Istennek semmiféle feltételt, gyakorlatilag teljes mértékben alávetik magukat, és készek azt is elfogadni, hogy most számukra valami rossz lesz. Hogy elképzelhető az is, hogy ők meghalnak, de eszükbe sem jut, hogy mégis valahogy mégis kicsit leboruljanak a bálványat, vagy kicsit meghajtsák magukat, hanem készek a rosszat is elfogadni tőle. És alázatosak mind a király, és mind Isten előtt is. Tehát ez a feltétel nélkül engedelmesség, amit így legelőször így kiemelnék ebből. És itt egy ilyen saját példa jutott így eszembe, hogy hát sokat küzdködtem én is így sok mindennel, és nagyon sokszor volt bennem is tehát lázadás, vagy pedig értetlenkedés így Isten iránt, és hát például a párkapcsolati kérdés egy ilyen volt, ahol így soha nem tudtam, hogy igazából ezt Istennek úgy átadni. És hát tavaly volt életem először az, hogy amikor Katit megismertem, hogy igazából magam is teljes mértékben meglepődtem, hogy teljesen át tudtam adni Istennek ezt. És úgy voltam vele, hogy amikor elkezdtünk így találkozgatni, de még annyira nem jártunk, vagy egyáltalán nem jártunk, akkor is így az volt bennem, hogy hát Istenem, ez van most, és legyen meg a te akaratod is. És ha ebből akarsz valamit, akkor legyen valami, ha pedig nem szeretnél semmit, akkor ne legyen, és a te akaratod legyen meg. És korábban soha nem volt ez bennem, hanem igazából mindig én akartam görcsösen valamit, amiből persze jó nagy bukások lettek. És Isten utána tényleg nagyon nagy ajándékot adott úgy benne. És ez is, ez a feltétel nélkül engedelmességet látom ebben is az egyik kulcsnak, hogy ez így történhetett az én személyes életemben is. Az is nagyon szembetűnő, hogy nem a maguk eszére hagyatkoznak, hanem gyakorlatilag mindenben Istenre hagyatkoznak, mindenben Istent próbálják keresni, és nem állnak odébb, az csak azért, mert Isten most nem valami jót ad nekik, hanem rosszat. És hát itt is így elgondolkoztam ezen, hogy hát ugye azért sokszor van az, hogy akár én is így a saját eszemre hagyatkozom. Például egész spontán példa, hogy hát gondolkoztam én is ilyen, hogy hát úgy ipis szolgálatot, hogy azért csinálom most már x éve, és hogy hát úgy lassan lehet, hogy azért most már, hogy más időszak következik, abba kéne hagyni. És gyakorlatilag Isten egyből rámutatott arra, hogy nem most, ez biztos, hogy most nem aktuális ez a kérdés, és most nem szabad. Tehát, hogy most biztos, hogy ezzel nem kell törődnöd, hanem egészen más dolgokkal kell törődni, és Isten egyértelműen rámutatott erre, és nem szabad én nekem sem a saját eszemre hagyatkozni. Aztán második pont, tehát ez volt ugye feltétel nélkül engedelmesség. Második pont, hogy nagyon szembetűnő. Bátrak megvallani a hitüket. Egyáltalán nem szégyellik Istent, nem jut az eszükbe, hogy azért kicsit engedjünk már a királynak is, kicsit azért meghajolunk, hát ha nem veszik észre, talán elbújunk a tömegbe, ez eszükbe sem jut, hanem odaállnak, és lehető legegyszerűbben, viszont annál szemléletesebben vallanak a hitükről. Vállalnak érte minden következményt, mindenféle megbélyegzést is. És hát ez is eszembe jutott, hogy igazából nekünk tényleg nem kell félnünk manapság a tüzes kemencétől, attól se kell félnünk, hogy üzzenek, vagy üldözzenek minket a hitünk miatt. Egy hihetetlen kényelmes, kellemes dolog ez számunkra, hogy igazából bárhova mehetünk, bárkinek elmondhatnánk azt, hogy mi keresztények vagyunk, nem kell attól félni, hogy megölnének minket. Ez a világ más tájön egészen máshogy van, ugye akár 100 000 keresztényt is kiirtanak évente a világ más tájain, vagy akár gondolhatunk a kommunizmusra is, ahol szintén rengeteg üldöztetés volt, még ha nem is ennyire brutális eszközökkel, vagy helyenként nem ennyire brutális eszközökkel. És ennek ellenére nagyon sokszor azt lehet látni, nagyon sokszor arról panaszkodunk így mindannyian, hogy elkényelmesedünk gyakorlatilag. Nem csak, hogy a tüzes kemence nincsen, hanem sokkal kényelmesebb helyzet van, de ennek ellenére is, még mi hívőknek is nagyon-nagyon nehezen tudunk egymásnak is, és hát a külső környezetnek még annál inkább is nehezen tudunk bizonyságot tenni. És hát itt szintén egy személyes példát mondanék, amivel ugye az én is küzdködöm, én is környezetben, ugye hitetlen környezetben járok én is minden nap dolgozni, elég világi cég ugye, és hát tavaly volt 2009 januárjában, vagy első munkanapig bementem, és hát mentem be, ott az utcán, összefutottam a titkárnővel, és akkor beszélgettünk, ki mivel töltötte az ünnepet, stb. Így úgy amúgy, és akkor végül is mondta, hogy de hát ez 2009, ez milyen szuper év lesz, mert hogy ezt meg ezt olvasta a horoszkópba, és így úgy amúgy, és hát ez egyértelmű, hogy akkor ez ennek kell hinni. És erre is semmit nem mondtam, tehát úgy emlékszem rá, hogy úgy nagyon bennem volt, na most erre tényleg lehetne valamit mondani, ebből most egy te jó helyzet van, el lehetne kezdeni valami bizonyságtételszerűséget mondani, de hát azért mégsem horoszkópnak kéne hinni, hanem mondjuk van ennél hatalmasabb Isten is, és hogy ő rá kéne tekinteni. De hát eszembe se jutott, illetve eszembe jutott, de nem volt mersze meglépni ezt, hanem szépen valahogy elodáztuk ezt a kérdést, és mindenki ment a maga útjára. És hát azért nagyon bántott így ez aznak, hogy úgy hát azért most egy lehetőség így volt, és úgy azért nem sikerült ezt így bizonyságot tenni. És hát imádkoztam Istenhez, hogy Uram, hogyha akarod, akkor hadd tegyek rólad így valahogy valamilyen féleképpen bizonyságot. És akkor utána lementem a laborba, amin laborba is szoktunk néha kicsit dolgozni, és ott az egyik labormunkatárs szintén keresztül, hát mit csinálták karácsonykor, szilveszterkor, stb. És náttak mondtam, hogy hát én szilveszterkori keresztény közösségem voltam, és hát akkor így gyakorlatilag ennyiben maradtunk, itt nagyon minimális kis beszélgetés lett. És akkor már éreztem, hogy hát azért ez már egy fokkal így talán tovább léptünk már, azért nem olyan rossz a helyzet. És imádkoztam, hogy hát Uram, hogyha te úgy akarod, akkor hadd tegyek tényleg te rólad így teljesen bizonyságot valahogy, ha te akarnál. Tehát adsz egy ilyen helyzetet, akkor hadd éljek ezzel. És hát ebédnél jött valaki, szintén egy kollega, ő egy kicsit távolabbi, és hát ő megmondta, hogy hát karácsonyképpen tévét nézett, és hát látta a 2007-es Shyamalan-es TV filmet, amit ugye a MTV-be követtek, és hát engem is látott, és hogy hát milyen izé, mekkora nagy dolog, és egyébként egy nagyon hitetlen valaki. És hát akkor itt már egyértelmű voltak, itt tényleg mesélni kellett, és hát mások is ott voltak, és akkor tényleg meséltem erről, hogy hát igen, egy keresztény közösségbe járok, és ez így, tehát hogy igazából mi minden nap is minden napokban is megpróbáljuk, hogy Istenhez minél közelebb kerüljünk, és nem egy ilyen elvarázsolt dolog ez, hanem nekünk igazából támaszunk az valóban mindig így Isten. És akkor így nagyon hálás voltam Istennek, hogy tényleg ő így a bukások után is, mert az első az feltétel nélkül, tehát mindenképpen bukásnak mondható, a második az már olyan valami, de igazából adott egy harmadik lehetőséget is, és hogy valóban adott utána a szavakat is a számba, és hogy azért nem volt olyan nehéz, nem volt egy olyan, nem tudom, hogy micsoda ez így megvallani mások előtt is, és egyáltalán nem néztek hülyének, meg nem néznek azóta se hülyének, hanem azt mondják, hogy igen, hát tudjuk, hogy te keresztény vagy, és hogy neked ez tök jó, bármi nem azok vagyunk, de neked ez tényleg tök jó. És valahol talán itt kezdődik el az, hogy azért utána az ember is úgy bátrabban vallja meg a hitét mások előtt is. Sokszor talán jellemző ránk, hogy gyávaságból, vagy valami másból, bátortalanságból kicsit engedünk a világnak is, és kicsit Istennek is. De hát ugye az ige is nagyon azt mondja, hogy nincs két úr, vagy Isten, vagy a mammon, és hát dönteni kell egyértelműen Isten mellett. Ugye a Jelenések könyvében is olvassuk a langyosságról, hogy hát ugye azt ide vagy meleg, tehát ezt Isten nem szereti. Aztán a harmadik pont, ami szintén nagyon érdekes volt a három férfinél, hogy hihetetlen egység van köztük. Tehát nem olvassunk arról, hogy egyiküknek is eszébe jutott volna másikat befolyásolni, leborulni, nincs egész egyszerűen gyenge láncem a történetben. Mind a hárman kitartanak Isten mellett, és egymás mellett is. Nem az önös érdekeiket nézik, egymást húzzák fel, és kitartanak a másik mellett. És hát ez is egy érdekes dolog, hogy manapság mi vajon kik mellett tartunk ki. Inkább csak az egyéni érdekeinket nézzük, vagy azért a csoport közösség mellett is tudunk-e közösségben gondolkozni, vagy inkább csak a saját érdekeinket nézzük. És nagyon azt látom így a, hát inkább a hitetlen, de néha a hívő környezetemben is, hogy ez hiányzik az önzetlenség és az önfeláldozás így belőlünk. Hát hitetlen környezetből egy példa, erről a egyén érdekeinket képviseljük című dologra, szintén egy céges példa, amikor tavaly volt egyik kollégám, aki amúgy már 3 éve ott dolgozott, és tényleg nagyon, azt mondom, jó munkát végzett. De aztán így nagyon összetornyosultak a feje fölött a hullámok, és hát mindenféle problémája lett, és ez kihatott a munkájára is, és gyakorlatilag szakmailag is komoly hibákat követett el, aminek a vége az lett, hogy egyből minden szó nélkül lapátra tették, és megköszönték szépen a munkáját. És hiányzott az, hogy kicsit úgy tolerálják azt, hogy azért követhet el az ember hibákat, hanem egész egyszerűen az egyén érdekéket nézték, jó, ez kész, vége, ő neki ennyi jutott, most már úgyse változhat, és kirúgták gyorsan. És hát ez azóta is kicsit olyan tüske így bennünk, hogy hát azért ezt el lehetett volna intézni így jobban is. Tehát még egyszer egység van köztük, és kitartanak egymás mellett minden bajban, minden problémában. Aztán a negyedik, ez pedig az, hogy hűség jellemzi őket Istenhez, a hithez, és hát egymáshoz is, amit ugye az előbb mondtam. És hát kicsit elgondolkoztam ezen, hogy a hűségről nagyon keveset szoktunk beszélni, de szerintem ez egy olyan érték, ami az egyik legbecsesebb, tehát ez a lélek gyümölcse Galatában is benne van. És manapság szerintem mi hívők is alig becsülünk meg. És hát kicsit elgondolkoztam ezen is, hogy hát közösségi szinten is nagyon fontos a hűség is, hogy akár hogyha mit tudom, nem megy olyan jól egy közösségnek, vagy ott is bármi problémája van ott is, akkor vajon kitartunk-e amellett, vagy mit tudunk tenni. Tehát Tehát, hogyha mondjuk a saját önös érdekünk nem diktálja azt, hogy mi egy közösséghez tartoznunk, akkor is vajon kitartunk-e mellette. Tehát, hogyha nem csak kaphatunk valamit tőle, hanem mondjuk adnunk kell, akkor azt is tudjuk-e csinálni. És három barát az nem azt nézte, hogy mit kaphat a nehéz helyzetben, hanem hogy mit adhat. És adtak is, adtak egy olyan példát, ami igazából nekünk is teljes mértékben követendő. Tehát hűség, rendíthetetlenség, engedelmesség. És hát egyértelmű, hogy mind a négy dolog, amit most mondtam, ezek mind-mind Istentől vannak, az ő ajándékai ezek, viszont ez nekünk is meg kell alászkodnunk előtte, és őt kell keresnünk. És hát tényleg szerintem ez a három férfi egy olyan példát állított elénk, amit mindenféleképpen nekünk is életünk egy-egy részleteiben így követnünk kell, és tényleg az a rendíthetetlenség, ami őket jellemezte, ez követendő a számunkra is. És hát én ennyit gondoltam már, nem tudom, hogy bármi kérdés, hozzászólás van. Jó, hogyha nincs, akkor szerintem közösen fejezzük, de közösen imádkozzunk.